Hát jó reggelt, nagyon jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk, Isten hozott minket. Teljesen meglepő módon az apostolok cselekedetei könyvünket fogjuk folytatni. Nincs már egyébként sok hátra, képzeljétek el. Ráadásul, hogyha a mai tempót veszük, akkor ma az egész 23. részt át fogjuk venni. Jonatán múlt héten átvett az egész 22. részt, aztán majd lesz, hogy majd kicsit lassítunk megint, tehát nem ilyen gyorsan veszük a részeket, mert akkor gyorsan vége lenne. De most megyünk tovább, Pál életét nézzük. És ez a 23. rész, azért vesszük egybe, mert a második fele, nem is a második, a 12. verstől a végéig, ami összesen 35 vers, egy picit több, mint a fele, az egy történetet ír le ilyen nagyon hosszan, megtörténik, elmondják, mi történik, aztán elmondják még egyszer, hogy mi történik, mit tudom, tehát, hogy ilyen nem halad annyira a sztori. Viszont annyira jó ez a történet a második felében, annyira jól szimbolizálja azt, amiről az elején beszél, hogy így megpróbálom így egyben átvenni az egészet. Az eleje az nagyon érdekes lesz, én szerintem ott kicsit lassabban fogunk haladni a 11. versig. Ott van talán a csúcspontja ennek a résznek, ami Pálnak valószínűleg az érzelmi mélypontja volt, és akkor úgy utána megnézzük a történet végét. Hogy kerültünk ide, mármint a történetben? Ugye arról beszélünk már jó pár hete, hogy Pál Jeruzsálembe akart menni, és megkapta proféciák által, hogy ott meg fogják kötözni, meg fogják verni, átadják a pogányoknak, de ott volt benne az az üzenet, hogy ez Istentől van, ez így rendben van, nem kell ettől félni, nem kell emiatt nem oda menni, és hogy el fog jutni így egészen Rómáig. Ugye talán ez a két cél volt itt Pálnak az életében, ezt látjuk. Az egyik az, hogy eljusson Jeruzsálembe, és a testvéreinek, a zsidóknak, Izrael népének mondja el az örömhírt. A másik célja pedig az volt, hogy eljusson Rómába és az akkori világ közepébe, és hogy ott is elmondhassa az örömhírt. Ezek a fő célok, amik itt lebegnek Pál szeme előtt, és azt látjuk, hogy nem kevésbé kihívásos ez a szakasz az életének, mint az előtte levők, amit néztünk. Ugye folyamatosan ezt láttuk, hogy Pál megy nagy lendülettel, nagy tűzzel, ég a szíve az Úrért, az emberekért, oda teszi magát, és mindig valami szívás van a végén. Megverik, megölik, börtönbe zárják, nem tudom, tehát az egész élete ilyen tök nem vonzó, vagy valami ilyesmi. És ez a történet is valami hasonló lesz, most egy kicsit így elszpoilereztem. Vegyük fel a fonalat a 22. rész 30. versétől, jó? A parancsnok pontosan meg akarta tudni, mivel vádolják Pált a zsidók, ezért másnap összehívta a főpapokat és az egész főtanácsot. Pálról levették a bilincseket, majd elővezették az erődből, és a főtanács elé állították. Ugye itt az történik, hogy Pál fölérkezett Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi gyülekezettel megbiskurálják, hogy az milyen jó ötlet lenne, hogyha ő megcsinálna egy ilyen tisztulási szertartást, hogy így bebizonyítsa ott a zsidóknak, hogy ő nem olyan, nem tudom, és a békesség az legyen meg, és a minden is, hogy majd ez egy jó irány lesz, ez jó lesz, és Pál belemegy ebbe az egész hajcihőbe azért, mert látjuk, hogy az a szíve, hogy tényleg szeretné, hogyha Izrael népe megtérne, ha rájönne, hogy Jézus a Messiás. És ezért nagyon sok áldozatot hoz, hogy ez megtörténjen. És aztán azt látjuk, hogy meghozza az áldozatot, és oda teszi magát, és aztán pedig Izrael népe pedig megveri, nem tudom, meg akarják már ölni a végén, olyan nagy csődület támad, hogy a rómaiaknak oda kell menni, és akkor az utolsó pillanatban is, mikor már Pált így a római őrség menekíti ki a tömegből, azt mondja, várjál, mondja a századosnak, hogy én akarok szólni hozzájuk, akarok nekik mondani, és akkor elkezdi mondani szeretetből, a szívéből, az evangéliumot meg akarja velük osztani, azok meg elkezdenek újra hőbörögni, újra meg akarják támadni, újra nem tudom, mindenféle izgalmas dolog történik, megint úgy kell kimenekíteni a tömegből, És most itt tartunk, hogy a parancsnok meg akarta tudni a római parancsnok, hogy mi történik, és akkor ezért összehívja a főtanácsot. Nem az egész nagy sokasság erre, hanem akkor csak a főtanács előtt tisztázzuk már, hogy most végül is itt mi a gond. És így kell ide Pál, és akkor itt jön a mai részünk, 23.1. Pál a főtanácsra nézett, és beszédet tartott. Testvéreim, én minden mai napig tiszta lelkiismerettel éltem Isten előtt. És itt vége a beszédnek, ez Pálnak a legrövidebb feljegyzett prédikációja. Ugye nagyon jó, mert pár héttel ezelőtt vettük azt, hogy milyen az, amikor Pál órákon keresztül prédikál, és kiesnek az emberek az ablakok, mert elalszanak rajta, és meghalnak. Most látjuk azt, hogy lehet itt egy percest is tartani, hogyha bárkinek bármilyen elvárása van, hogy hány perces legyen egy prédikációnak, mondom, hogy van ilyen is, meg van olyan is. De igyekszünk tartani azért egy olyan tartható ütemet. Megmondom őszintén, amikor így készültem erre, és így olvastam el, azt mondja, hogy testvéreim, én minden mai napig tiszta lelkiismerettel éltem Isten előtt. És megint ugye előjött belőlem az a fajta érzés Pállal szemben, amikor, hogy kell szépen mondani, egy kicsit úgy fölhúzott, hogy most tényleg tiszta lelkiismerettel ért, tehát hogy áld egy vagy tényleg, és az is botrány egyébként, tehát hogy mi az, hogy neki megy, hogy ő tiszta lelkiismerettel él Isten előtt, vagy hazudik, ugye, amit valószínűleg nem igaz, mert ugye mégiscsak Pálról van szó, vagy mi a szösz van itt. Mert én azt találom magamban, hogy ez a tiszta lelkiismeret, ez úgy nincs jelen az életemben, úgy konstans módon. Vagy ha néha fölüti a fejét, akkor utána kicsit ez ilyen farizeus módba gyorsan át is kapcsolok, hogy mert most jól csináltam, nem? Már akkor tiszta a lelkiismeretem, ha amikor a dolgokat rendben csinálom, jól csinálom. Jó apuka vagyok, jó férj vagyok, jó lelkipásztor vagyok, jó munkaerő vagyok, mindent jól, ügyesen megcsinálok, felelősségteljesen, még kicsit túl is tolom, ugye, mert hát mégiscsak úgy kell jól csinálni, hogy túl tolom. Van ilyen, ne nézz rám ilyen furán. És akkor jó a lelkiismeretem, és akkor kihúzom magam, hogy igen, én most jól csinálom, A másik verzió, amikor ezt nem sikerül, időnként előfordul nyomokban, hogy nem sikerül mindent mindig tökéletesen csinálni. Ha nem jött át hangsúlyomból, ez elég sűrű velem. És akkor meg belemegyek ebbe a jaj, ez nekem, ez sem megy, az sem megy, de béna vagyok, Isten biztos nagyon haragszik, de ha ő nem, akkor biztos valaki más haragszik, akit megbántottam, ahol elszúrtam, én mindesetre kicsit haragszom magamra, vagy nagyon haragszom magamra. És ezen gondolkoztam, hogy hogyan szözbe csinálja ezt Pál, hogy azt mondja, hogy én mindig tiszta lelkiismerettel voltam Isten előtt. És nyilván nem kell nagyon nagy agysebészet hozzá, ha már így egy pár alkalommal hallottatok engem, akkor már ti is tudjátok, hogy mi lesz a feloldás ennek az egész feszültségnek. De hogy itt most ezt próbáltam picit viccesen előadni, hogy az érdeklődéseket az elején már kicsit fölkeltsem, de hogy ez egy fontos kérdés, hogy állok én a lelkiismeretemmel, hogy tényleg úgy vagyok, hogy rendben vagyok, hogy tényleg elhiszem azt, hogy Isten engem szeret, hogy Isten engem tud és akar használni, hogy én egy jó bizonyság lehetek más emberek életében. Mert hogy Pál az volt, az oké, tehát hogy azért azt látjuk, hogy egy terminátor, tehát úgy könnyű, de hogy én úgy nem érzem ezt magamban. És azt hiszem, hogy ide innen egy dolog vezet ki, vagy egy dolog vezet ehhez, hogy ez a tiszta lelkiismerettel legyünk Isten előtt, az pedig az, hogy őszinték vagyunk vele. És olyan jó volt, ez feljött csütörtökön a házi csoportba is, és lesz egy-két dolog, ami még így eszembe jutott, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról, egy része az életünknek, hogy ez milyen fontos, hogy milyen elképesztően jó az, hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok. És milyen elképesztően jó és felszabadító érzés arra gondolni, hogy ő ismer engem, hogy ő tudja, hogy milyen vagyok. Mert néha azért azt gondolom, hogy át tudom verni, hogy ennyire nem vagyok annyira rossz, mint ahogy kinézek, de Isten nem tudom átverni. Titeket átudlak. Néha még magamat is át tudom szerintem időnként, hogy azt gondolom magamról, hogy jobb vagyok, mint amilyen valójában. De Istent nem. De ez egy felszabadító érzés. mert ő így szeret engem, így is szeret engem, hogy tudja pontosan, hogy kicsoda vagyok és mi vagyok. És amikor nem tiszta a lelkiismeretem, amikor nem tudom, a bűnök nyomnak, amikor a mulasztás terhe nyom, amikor nem tudom, így magam alatt vagyok, hogy elszúrtam a dolgokat magam körül, akkor lehetek őszinte Istennel. És így lesz tiszta a lelkiismeretem. Nem úgy lesz tiszta a lelkiismeretem, hogy jól csinálok mindent. Az enyém biztos nem. Pálé, nem tudom, te benne van opcióként, hogy ő ezt tényleg neki sikerült. De nekem ez eddig nem sikerült, és azt hiszem lassan föl is adom, hogy ilyen illúzióim legyenek. Hanem Isten kegyelme az, ami megtart, az ő szeretete, és ő benne tudom megtalálni ezt a tiszta lelkiismeretem, és ez egyébként egy elképesztően jó dolog, de ezt mind átéltük, ha más nem, a megtérésünk pillanatában, hogy milyen érzés az, amikor Istennek odaadjuk magunkat úgy őszintén, hogy a csodába ez vagyok, vagyok, aki vagyok. De Isten így szeret és elfogad engem. Úgyhogy nagyon, nagyon fontos, hogy tiszta legyen a lelkiismeretünk. És János és Jakab is ír erről, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, és János azt mondja, hogy mert akkor Isten megtisztít titeket minden gonoszságtól. Hogy ebbe van egy szabadsága, hogy fölhozzuk a világosságra a bűneinket. És most nem azt mondom, hogy itt most nem szeretnék ebből egy ilyen, nem tudom, liturgiát csinálni, akkor minden nap, minden vasárnap kiáll ide mindenki, és akkor mindenki elmondja, hogy milyen csúnya dolgokat csinált az elmúlt héten. Nem erről szól, azt hiszem, ez az egész, hanem az őszinteségről. Hogy van valaki az életemben, akivel meg tudom osztani őszintén a dolgaimat. És ez jó, hogyha Isten kívül van egy ilyen ember is az életetekben. Úgyhogy erre bátorítlak titeket. Itt kihagytam egy csomó helyet a jegyzetemben, mert egy könyvből ki akartam írni egy idézetet, és azt elmaradt. Úgyhogy most ettől nem tudom nektek elmondani az idézetemet. De nagyon jó idézet volt, arról szólt, hogy a bűntudat milyen kárt okoz a lelkünkbe, és ez egy pszichiáter, lelkipásztor ember írta ezt a könyvet, és hogy tényleg így lelkileg, fizikailag mindenhogy ad, és hogy mennyire megoldást hoz az, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy tényleg testileg, lelkileg, pszichésen is a bűnvallás az egy gyógyulás, és hogy egy pillanat alatt emberek, amikor ilyen bűnvallást tesznek mondjuk nála ilyen alkalom alatt, akkor szinte egy pillanat alatt kijönnek ilyen lelki betegségekből. Ha jól emlékszem, meg jól értettem, akkor valami ilyesmi volt az idézet. Tehát csak ezt akartam mondani, hogy legyünk őszinték Istennel. Legyünk őszinték Istennel. Úgyhogy Pálnak ez volt a legrövidebb feljegyzett tanítása. Lehet, hogy ennél tartott rövidebbet is, de ezt már föl se írták. Úgyhogy menjünk a második versre. Ekkor Anániás főpap megparancsolta azoknak, akik Pál mellett álltak, hogy üssék szájon. Igen, ezt nem vezetjük be. Jó, tehát, hogy ha úgy érzitek, hogy ez egy mondat elég volt, és időjön valaki is fölpofoz, ezt nem akarom bevezetni, igen. Anániásról csak egy pár szót azért állunk itt meg, hogy érthető legyen a történet, ami van. A történetírók, történelem feljegyzések arról szólnak, hogy ő egy igazán nagyon nem jó ember volt. Multimilliárdos volt abban az időszakban, és ő úgy szedte össze a pénzét, hogy a pap társaitól vette el, méghozzá nem is akármilyen mondom, hogy állítólag, tényleg ezt történészek jegyzik föl, hogy bérgyilkosokat küldött, és úgy szedte össze a lóvét, és mindenki utálta körülötte, ő viszont tényleg ő volt az egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb ember ott a környéke, és hát most nem feltétlen egyértelmű, hogy most mi volt ez, ami erre indította, hogy Pált itt megpofoztassa, de ő így élt a hatalmával, és Pált fölpofozta. Utána a harmadik verset, azt nem az egyszerű fordításból szeretném felolvasni nektek, mert nekem annyira tetszik az új revidált fordítású Bibliának a szavai, ez ilyen túl, nem tudom, ilyen kicsit ilyen sima lett nekem, meg olyan jó ízes a másik fordítás. Azt mondja itt, hogy mondja Pál, megvert igaz az Isten, te meszeletlen fal. Itt ülsz, hogy ítélkezel felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Én nekem úgy tűnik, hogy egyébként ez tök jó, tehát ezzel gondolkoztam, hogy amikor így eldurran az agyatok, és szeretnétek valami cifrát mondani, de mégis olyan kultúrált módon, akkor te meszeletlen fal, én ezt biztos fogom használni, ez nagyon tetszik nekem, te meszeletlen fal. Ez egy ilyen keresztény káromkodás. Pálnak szabadott, akkor nekünk is szabad. Úgy tűnik, két dolog van, amit itt szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy szerintem itt én azt, ebbe a fordításban nekem nagyon az jön át, hogy Pálnak itt betelt a pohár. Tehát most ő eljutott oda, ahol azt mondta, hogy most már ez elég, tehát hogy most már ezt nem akarom így tovább csinálni. Na ezen a ponton kezdtem azonosulni Pállal, nem a tiszta lelkiismeretnél, hanem ezzel a meszeletlen falas beszólásánál. Én azt látom, hogy Pál itt kezdi picit elveszteni a türelmét, és azt mondja, hogy nem, tehát most már nem csináltok meg velem bármit, tehát hogy most már ez így nem mehet tovább. Aztán a másik érdekes dolog, hogy vajon miért mert így beszólni a főpapnak. Tehát ez nem egy jó dolog volt, majd mindjárt olvassuk is utána, hogy ezt nem az, hogy nem illet, hanem ez tényleg ez egy kemény dolog volt. És három teória van erre. Az egyik az, hogy nem ismerte fel a rossz szeme miatt. Ugye valószínűleg Pálnak nem volt jó a szeme. Valamelyik kövezésnél valószínűleg sérült a szeme, és nem látott jól. Aztán jó esély van rá, hogy mivel ez egy hirtelen összerántott tanács volt, hogy a főpap nem a főpapi ruhájában volt, és ez is, meg a gyenge látása együtt ez okozhatta azt, hogy nem ismerte föl. De én a harmadikat választottam, hogy így fogunk végigmenni a történeten. Lehet, hogy nem így volt, bocsássátok meg, de a tanítás szempontjából ez volna az előnyös, ha így néznénk végig, mert így vannak benne tanúságok. Ez pedig az, hogy pontosan tudta, hogy ki a főpap, pontosan tudta, hogy kicsoda Anániás. Ezért azért erre elég nagy esély van, mert hogy ő tényleg egy hírhedt ember volt ebben az időben. Úgyhogy tudta hogy ki volt. És akkor ezután olvassuk tovább, hogy akik mellette álltak, rászóltak Pára, hogy mersz így beszélni Isten főpapjával? Pál így felelt, testvéreim, nem tudtam, hogy ő a főpap, meg van írva, ne szidalmazd néped fejedelmét. És ezt azért is gondolom, hogy esély van rá, hogy mégsem tudta, mert hogy tudta, hogy ő a főpap, hogy állítólag ezt a mondatot ezt lehet máshogy is fordítani. Tehát, hogy itt lehet egy olyan fordítása ennek az egésznek, hogy hamarabb kicsúszott a számon, mint hogy fölismertem volna ennek a jelentőségét, hogy itt az a szó, ami megismerem, meg tudom, az nem a főpapra irányult, hanem a helyzetre, és hogy kiszaladt a száján. Minden esetre itt akárhogy is nézzük, ami történt az, hogy Pál hibázott végre. Pál is hibázott, valamit úgy néz ki. Elvesztette az önuralmát, kicsúszott a száján valami, és visszavonhatatlanul megtörtént az, hogy meszeletlen falnak hívta a főpapot. Amin én itt gondolkoztam ezen a ponton, hogy itt meg lehetne állni, és rászánni egy pici időt, hogy mit csinálunk ilyenkor, amikor hibázunk, mondjuk nem a meszeletlen fal, hanem ennél valami még színesebb kifejezés kiszalad a szánkon, vagy akár súlyosabb dolog történik. Mit csináltok ti? Mi az, amit tesztek ilyenkor, amikor tényleg elszúrjátok? És fölírtam egy-két dolgot, hogy mit csináltok, hogy általában az emberek. Az egyik, hogy elkezdjük tagadni, elkezdem megmagyarázni, felmentem magam, elmondom, hogy ez valójában miért volt teljesen totál jogos, hogy én így viselkedtem. Ugyan a másik szélsőség pedig, hogy magam baroskodok, összedől a világ körülöttem, az egész életem, és hogy nem tudok tiszta lelkiismerettel élni. És itt nem nagyon akarok ebben túl részletesen belemenni, csak egy fontos dolgot szeretnék viszont kiemelni, és ez tényleg fontos. Azt írtam ide föl magamnak, hogy ez az egyik legfontosabb, amit keresztény hívőként meg kell tanulnunk. És ez pedig az, amit itt Pál csinál. Mit csinál Pál? Az, hogy azonnyomban beismeri a bűnét, és helyreáll. Hogy amikor megtörténik az, hogy azt teszem, amit nem akarok, hogy hirtelen vagy akár előre megfontolt szándékkal bűntkövetek el, akkor hívő emberként a legfontosabb dolgok az, hogy azonnal álljak helyre, hogy azonnal menjek oda Istenhez, hogy Uram, ezt most nagyon-nagyon elrontottam. Bűnös vagyok. Elszúrtam, de tudom, hogy Te így is szeretsz. Tudom, hogy a kereszten Te ezért is meghaltál. És köszönöm a bűnbocsánatot, és helyre akarok állni, és meg akarom tisztítani a lelkiismeretemet. És ez egy ilyen nagyon egyszerűnek hangzó igazság, és ez tényleg nagyon fontos igazság, ezt szeretném a nagyon mélyen elvinnétek magatokba, hogy amikor bűnt tesztek, akkor ezt kell tegyük, hogy helyreállunk nagyon gyorsan. De ez nem olyan könnyű ám. Legalábbis nekem nem olyan könnyű, de akikkel beszélgetek, ez nem olyan könnyű. Valahogy a lelkünkben, a testünkben, nem tudom miben, van egy ilyen ösztönös küzdés ez ellen, hogy vezekelni akarunk, hogy menekülni akarunk. Mit tett Pál, hogy hívták az elsőt? Ádám és Éva, mit csináltak, amikor bűnbe estek? Elbújtak rögtön. Rögtön ez történt, hogy elbújtak Isten előtt, és Isten kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? És ez a legrosszabb dolog, amit tehetünk. Ez a legrosszabb dolog, amit tehetünk, és a sátán ezt akarja, hogy amikor bűnben vagyunk, amikor bűnt követünk el, amikor elbukunk, akkor elbújjunk Isten elől. És közben a egyetlen megoldás az lenne, hogy gyorsan helyreállunk, hogy gyorsan oda megyünk Istenhez. És azt mondom, hogy igen, én ezt elrontottam. És ezt most már nem lehet visszacsinálni. Kiszaladt a számon a meszeletlen fal. De segíts, Uram! Bocsáss meg, és állíts helyre! És Pál itt ezt csinálja, hogy abban a mondatban még mondja, hogy igen, tényleg megvan írva, hogy nem szabad szidni azt, aki fölém lett helyezve. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb gondolat mára, hogy a keresztény hívőknek a legfontosabb dolog, amit meg kell tanulni, az a gyors helyreállás. Olvassuk a 6. verstől tovább. Amikor Pál látta, hogy a főtanács egy része szaduceusokból, a másik része farizeusokból áll, felkiáltott. Testvérek, én is farizeus vagyok, sőt, már apám is az volt. Most is azért állok a bíróság előtt, mert hiszek abban, hogy a halottak fel fognak támadni. Amikor ezt mondta, a farizeusok és a szaduceusok vitatkozni kezdtek egymással, a gyűlés két csoportra szakadt. A szaduceusok ugyanis nem hiszik, hogy a halottak fel fognak támadni. Nem hiszik, hogy vannak angyalok vagy szellemek, a farizeusok azonban hisznek ezekben. Nagy zűrzavar és kiabálás támadt, majd a farizeusok csoportjából felállt néhány törvénytanító, és szenvedélyesen így érvelt, semmi rosszat nem találunk benne, lehet, hogy egy angyal vagy egy szellem szólt hozzá. Hát ez már komikus, ez az egész, ami itt történik. Két dolgot emelnék. Az egyik Pál. Pál zseniális, tehát nekem nagyon tetszik. Jézus azt mondja, legyetek ravaszak, mint a kígyók. Nem merülünk most el ebbe az egész mondatba, de Istennek nem, hogy belefér, hanem erre bátorít is, hogy figyelj, használd az agyadat. Tehát, hogy azért teremtettem az agyadat olyan elképesztően tökéletesre és nagyon klasszra, hogy használd. És Pál körbenéz, és beugrik neki ez a zseniális megoldás, hogy ahelyett, hogy itt én lennék porondom, mi lenne, összeúrasztanám a csapatot egymásnak, és akkor nem velem foglalkoznak, hanem majd ott egymással elmolyolgatnak. Nekem ez nagyon tetszik. A másik, amiben meg forra vérem, az, hogy lehet így reagálni. Tehát mennyire szélsőségesen elborult, vallásos, gondolkodó emberek vannak ott. Ott van Pál, akit közös erővel meg akarnak ölni, mert az egész hit rendszerük, a hit elvük, a mindenüknek az alapjait kezdi el rázni. Ők teljesen meg vannak győződve, hogy szembe megy Pál mindennel, amire az identitásuk, az egész nép, az egész ország minden épül. Ez a fő ellenség, ez a manus, őt kellene vele valamit kezdeni. És itt van ez, most csak, hogy az ő szemükből nézzük ezt az egészet. Itt van ez a óriási nagy probléma, de közben hát az van, hogy jó, oké, de hát közben itt vannak a szaduceusok is, akik azért mégsem úgy értik azt, hogy most akkor ez a részlet hogy van, vagy jó, nem feltétlen részlet, de most mindegy, hogy vannak a dolgok. Úgyhogy az egészet, a fő célt, ami tényleg egy szent cél, idézőjelben mondom, a simán fölállozzák azért, hogy a kis viszályukban előrébb tudjanak lépni, hogy jobban alá tudják támasztani, hogy ó, hagyjuk már, hát a Pál már nem is hibás, hát még az is lehet igazat mond, mert lehet, hogy angyal mondta neki, mert feltámadásról van szó, ti gyagyas szadduceusok meg azt mondjátok, hogy nincsenek angyalok meg feltámadás, hát még az is lehet, hogy tényleg egy angyal mondta neki. Ez számomra egyszer s mint komikus, és egyszer s mint elképesztően nagyon idegesít. Azért, mert brutál könnyen vagyunk ilyenek. És amin gondolkoztam, az az, hogy vajon ez hogy jön ki a mi életünkben? Hogy jön ez elő belőlünk, amikor mi kerülünk egy vita helyzetbe? Hogy állunk ezzel? Hogy mi a fontos nekem egy vitában? Az a fontos, hogy igazság legyen? Az a fontos, hogy tisztázzuk a dolgokat? Az a fontos, hogy békesség legyen, az a fontos, hogy nem tudom, sok minden lehet fontos egy vitában. Ami talán az egyetlen nem jó dolog, amit fontosnak tehetünk, az pont az, amit szeretnénk egy vitában, hogy mindenki fogja már föl, hogy nekem van igazam. Nem ez a lényeg a vitának? Hát ezért csináljuk, hát különben mi vitáznék? Hát hogy fogja már föl az a szerencsétlen, hogy nincs igaza, hanem nekem van igazam. Ezért vitázunk. Hogy most ez jó-e vagy nem, nyilván nem túl egészséges. Nem akarok ebbe se nagyon elmerülni, most csak érintgetjük ezeket a témákat, de azt hiszem, hogy egy ilyen vitában talán az fontos lehet, hogy tényleg akarjuk a valóságot látni. És ebbe az a nehéz, hogy akarjuk látni azt, hogy mi hol hibáztunk, hogy én hol hibáztam. És ez nekem nem jön reflexből, lehet, hogy nektek ez megy, de nekem ez általában kell idő, amikor kapok egy vádat, amikor bántanak, hogy te ilyen-olyan, meg amolyan vagy, akkor nekem ehhez kell egy kis idő, hogy azt mondjam, oké, jó, akkor most tényleg én csináltam rosszul, tényleg olyan vagyok. De itt megint az a fontos, és itt megint az a jó, hogy Isten előtt lehetünk őszinték, hogy Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok. Isten akkor is szeret engem, hogyha ebben a dologban én voltam a hibás. És mindenki tudja rajtam kívül, csak én nem veszem még mindig észre. Hogy megteltem azt, hogy szembenézek azzal, hogy esetleg én szúrtam el. És ami már nagyon perverz és nagyon messzire vezet, ez most csak ilyen skifibe való, hogy esetleg bocsánatot is kérhetek. Mondjuk, hogyha kiderül, hogy tényleg én szúrtam el, és lehet, hogy elmehetünk egész idáig, de mondom, azért ez már nagyon, ez a hardcore-oknak való. Aztán azért még fölírtam pár dolgot, mert mi emberek, és ebben a keresztények, mi se vagyunk kivételek, szeretünk dolgokat túltolni, és szeretnék azért ebbe beletenni egy kis igazságot. Ez nem azt jelenti, hogy minden áron neked kell elvinni a balhét. Ez nem azt jelenti, hogy ha viszont valamiben igazad van, akkor nem mondhasd el, hogy figyelj, ne haragudj, megvizsgáltam, de szerintem ez nem így van, nincs igazad. Itt valamit félreértettél, itt valamit elbeszélünk egymás mellett. A harmadik dolog, amit gondolok, hogy vigyázni kell magunkra abból a szempontból, hogy mit engedünk meg kinek, hogy bántsanak minket. Mert sokszor van olyan vitahelyzet, amikor a másiknak nincsen semmi más cél, csak hogy bántson. És lehet, hogy ezen a ponton a legjobb dolog azt mondani, hogy figyelj, köszönöm szépen, engem most innentől a folytatás nem érdekel, azt majd így majd mondd el a, nem tudom, tükörnek, vagy mondd fel a hangpostára, majd kitörlöm meghallgatás nélkül. Hogy nem kell mindig belemenni, nem kell mindig a végéig elmenni a dolgoknak. De azt hiszem, hogy ezt a pár dolgot lehet szem előtt tartani. Ne legyünk elvakultak, lássuk, hogy mi az, amiről mi hibáztunk, megvédhetjük az igazunkat, de a legfontosabb az, amivel kezdtem, hogy mi a cél. Mert itt a farizeusok és a szadduceusok ezt szúrták el, hogy a célt vesztették el szem elől, és elkezdtek egymással vitatkozni és harcolni olyan dolgokról, amiről talán nem ott is akkor kellett volna. De Pálnak ez egy nagyon jó ötlete volt, és egy jó megoldás volt. A 10. versnél ezt olvassuk, hogy a vitatkozás annyira elvadult, hogy a parancsok már attól félt, hogy Pált széttépik, ezért megparancsolta a katonáknak, hogy menjenek le, Pált szabadítsák ki a vitatkozók közül, és vigyék vissza az erődbe. Én azt gondolom, hogy itt Pálnak ez egy mélypont lehetett. Én azt látom, mondom a sorokban, hogy már előtte is egy ilyen kicsit ilyen elegem van már ebből az egészből hangulatban volt. Utána ugyan egymásnak ugrasztotta a népeket, de aztán visszavitték az erődbe, újra börtönbe van. És csak így próbáltam ebbe belehelyezni magam, hogy mit csinált, hogy ő ment, sokáig, hosszú napokon keresztül hajózott, megállt egy csomó helyen, ahol mind mondták, hogy baj lesz, ne menj, de ő mégis ment, mert meggyőződése volt, hogy Isten viszi, elmegy Jeruzsálembe, ott bevállalja mindenféle butaságot, amire nem lett volna szüksége, hogy bevállaljon, csak azért, hogy tudjon szolgálni a népe felé, utána megverik, utána azt mondja, hogy de nem, én akarok még szólni, utána becsukják, utána de akkor még egyszer szól, utána fölpofozzák, utána nem tudom én, mi történik, és ott ül Pál, ráadásul ugye az utolsó bekezdésben még az is van, hogy úgy tűnik, hogy ő is benne van ebben nyakik, hogy elszúrta. És én azt gondolom, hogy ez egy mély pont lehet. Tehát itt volt a cél, hogy eljövök Jeruzsálembe, és hirdetem az evangéliumot, és kétszer kudarcot vallottam. És itt ülök a börtönbe. És közben ott van egy másik cél, hogy Rómába kéne menjek, de hogy fogok itt, nem fogok eljutni Rómáig, mert hát ide-oda ráncigálnak, egyébként látjuk, hogy tényleg még azért van egy pár fejezet, mire Rómába ér. Ide-oda ráncigálnak, meghurcolnak, bántanak, mi lesz ebből az egészből? Szerintem ezen a ponton tűnhetett úgy, hogy ez egy kudarc. Hogy itt nem sikerült. És hogyha Pál egy picit hasonlít rám a lelkében, ami úgy tűnik, hogy nem, de ha mégis, akkor őt ez bántotta, hogy és ezt most én szúrtam el. Tehát, hogy most én vesztettem el a türelmemet. Most én voltam az, aki kifakadt, és most tessék, itt vagyok. Lehet, hogyha az sem, amit Jézus mond, hogy tartsd oda a másik arcodat, akkor lehet, hogy most el tudtam volna mondani az evangéliumot, és megtér az egész Izrael népe. De elszúrtam. Hogyan kezeled a mélypontjaidat? Hogyan kezeljük ezeket a dolgokat? És ez nem csak a kudarc, hanem az, amikor tényleg ott ülök, hogy ülök a sötét cellámba. Különösen, amikor én szúrom el. Nyalogatom a sebeimet, másokat hibáztatok, terveket szövök, hogy hogyan mászok ki ebből. Mi az, amit teszünk ilyenkor. Érdekes, hogy nincs itt sok minden leírva, hogy mit csinál Pál, tehát ez csak én gondolom, hogy ez egy mélypont lehetett neki. Pál már volt börtönben. Valószínűleg egyébként itt ez nem is olyan szörnyű körülmények között volt, mint máskor a börtönben. De nem jött most angyal, nem volt földrengés, ami kinyitja a vaskapukat, nem hullottak le a láncok, de azt se látjuk, hogy Pál imádkozott volna, azt se látjuk, hogy dicsőített volna, nem tudjuk, lehet, hogy igen. Hogy az egész olyan tényleg olyan mélypontnak tűnik. De mégis történik itt egy nagy csoda. És azért akarom így bevezetni, mert olyan könnyű a Biblia lapjain ezeket a dolgokat olyan természetesnek venni, de azt gondolom, hogy itt, ami történik a következő versben, az nagyobb csoda, mint hogy kinyílnak a vaskapuk és lehullanak a láncok a börtönben. Ez pedig az, hogy Isten szól Pálhoz. És így szól a 11. vers. Azon az éjszakán az Úr megállt Pál mellett, és ezt mondta neki: légy bátor, mert ahogy Jeruzsálemben hűségesen tanúskodtál rólam, úgy kell majd tanúskodnod Rómában is. És ez nekem annyira tetszik, és annyira megérinti a lelkemet, hogy ott van Pál ezen a mélyponton, és nem nagy fényesség történik, nem ezek a csodák, amiket mondtam, hanem azt mondja, hogy az Úr ott volt mellette, hogy van, hogy az Úr megállt Pál mellett. Isten ott megállt mellette. És figyeljetek, hogy mit mondott, két dolgot mondott. Az egyik az, hogy legyél bátor, mert ahogyan Jeruzsálemben hűségesen tanúskodtál rólam, úgy kell majd tanúskodnod Rómában is. Hogy azt mondja, hogy ez a két cél volt, hogy Jeruzsálemben tanúskodj és Rómában is, és most azt hiszed, hogy egyik sem működött, de figyelj, amit eddig tettél Jeruzsálemben, az is teljesen tökéletesen jó volt, és meg lesz a Róma is. Oda is el fogsz jutni, és megteszed a tanúbizonyságodat akkor. Legyél bátor. Legyél bátor. Ne csüggedj el. És azt hiszem, hogy talán ez a csúcspontja a mai tanításunknak, hogy Isten ezt üzeni nekünk is. Hogy akármilyen helyzetben vagyunk is, azt mondja, hogy legyél bátor. Mert ahogyan eddig veled voltam, úgy veled leszek ezután is. Hogy ami eddig történt, az rendben van. Ja, hogy senki nem tért meg a szolgálatod alatt, ja, hogy majdnem megöltek 8-szor, hogy börtönben vagy megint, hogy nem tudom, lemeszelletlen falasztad a főpapot. Rendben van. Miért? Mert a te feladatod az volt, hogy mondd el, és ebben hűséges voltál. És aztán elszúrtad egy csomó ponton, igen, rendben van. Nincs ezzel semmi baj. Persze, ne szúrd el, de hogy ha már megtörtént, ez van. És megyünk tovább. És azt mondja Isten, hogy figyelj, itt van a múltad, ilyenre sikeredett, egy gombócot akartunk, és nem tudom, nudli lett belőle, de megyünk tovább. Ne félj, én veled vagyok. Én veled vagyok, együtt megyünk, és elmegyünk Rómába. És tök jó lesz. Igaz, hogy még pár év kell hozzá, de hogy ott leszünk, hogy megyünk afelé, amire elhívtalak. Itt vagyok veled, odalépett az Úr mellé, és nem tudom, hogy ez most hogy történt, hogy ott Pál látta-e, vagy nem tudom, de ez annyira tetszik nekem, hogy Isten odalép mellé. Tudjátok, hogy miért tetszik nekem? Azért, mert, és erről is beszéltünk csütörtökön, hogy annyira izgalmas, amikor kinyílnak a vaskapuk, és leomlanak a láncok, és földrengés van, és fény áradat, és angyalok jönnek, mennek, és nem tudom, mindenféle izgalmas dolog, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy amikor Isten odalép mellénk, és ő szól valamit nekem, ez ennél nagyobb dolog nincs a világon. Amikor Isten szól, akkor a láthatatlanból a látható létrejön. Hát ez nem olyan, mint amikor én szólok neked, hogy ne, figyelj, elmegyünk majd Rómába, tök jó lesz, hanem az, a teremtő Isten, aki a szavával tart fel mindent, ő mond valamit nekem. Ez milyen óriási dolog, ez milyen elképesztően nagy dolog. És a jó hír ebbe az, hogy ezt nem csak Pállal csinálja, hanem ezt csinálja veletek is, velem is. Hogy amikor ott vagyunk, akkor szól hozzánk. Most sokat fogok olvasni. Végigolvassuk most ezt a maradék 20x verset, ez egy történet, és aztán pár gondolatot szólok majd utána még róla. Másnap reggel a zsidók közül 40-en összegyűltek, és azt tervezték, hogy meggyilkolják Pált. Átok terhe alatt megfogadták, hogy addig sem nem esznek, sem nem isznak, amíg ez nem sikerül. Elmentek a főpapokhoz és a nép vezetőihez, és azt mondták, megfogadtuk, hogy addig semmit nem eszünk, amíg Pált meg nem öljük. Ezért most a főtanáccsal együtt kérjétek meg a parancsnokot, hogy küldje le hozzátok Pált, mintha még kérdezni szeretnétek tőle valamit, mi pedig lecsben állunk és megöljük, mielőtt ideérne. Pál unokaöccse azonban meghallotta ezt a tervet, elment az erődbe, és elmondta Pálnak. Pál ekkor magához hívott az egyik százados, és azt mondta neki, vidd ezt a fiatal embert a parancsnokhoz, mert fontos hírt hozott. A százados a parancsnokhoz vezette a fiút, és jelentette, az a Pál nevű fogoly hivatott, és megkért, hogy hozzam ide ezt a fiatal embert, mert mondani akar neked valamit. A parancsnok ekkor kézen fogta a fiút, különvonult vele, és megkérdezte tőle, mit akarsz mondani? A fiú így válaszolt. A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek, küldd le Pált holnap a főtanács elé, mintha még valamit kérdezni akarnának tőle, de ne higgy nekik, mert több mint 40-en állnak lesben, hogy útközben meggyilkolják Pált. Ezek átok terhe alatt megfogadták, hogy addig nem esznek és nem isznak semmit, amíg meg nem ölik őt. Már készen állnak, és csak a te engedélyedet várják. A parancsok ekkor elküldte a fiút, azt mondta neki, senkinek se szólj, hogy ezt jelentetted nekem. Azután magához hivatott 200-ost, és azt mondta nekik, készítsétek fel 200 gyalogos katonát, 70 lovast, és 200 lándzsást, és ma este 9 órakor induljatok útnak Cézáreába. Ültessétek lóra Pált is, és juttassátok el épségben Félix kormányzóhoz. A parancsok levelet is írt Félixnek, amelyben ez állt. Claudius Lysiastól üdvözlettel a nagyra becsült Félix kormányzónak. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de a katonáimmal kiszabadítottam, mert megtudtam, hogy római polgár. Tudni akartam, hogy mivel vádolják, ezért levittem őt a főtanácsuk elé. Kiderült, hogy csak a saját törvényükkel kapcsolatban vádolják, és nincs ellene semmi olyan vád, amely alapján halált vagy börtönt érdemelne. Amikor megtudtam, hogy titokban meg akarják ölni, azonnal elküldtem őt hozzád. Vádlóinak pedig meghagytam, hogy előtted emeljenek vádat ellene. A katonák a parancs szerint még azon az éjszakán elvitték Pált Antipartiszba. Másnap a lovas katonák továbbmentek vele, a többiek pedig visszatértek Jeruzsálembe. Amikor a lovas csapat megérkezett Cézáreába, átadták a levelet a kormányzónak, és Pált is előbe vezették. A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Szicíliából, azt mondta neki, majd meghallgatlak, amikor a vádlóid is megérkeznek. Parancsolta, hogy Pált a Heródes palotájában őrizzék. Annyira Isten szól, Isten bátorít, és utána jön a hír, hogy meg fognak gyilkolni. Ez tök bátorító. De hogy tényleg nem akarom sokat húzni, csak amikor Isten velünk van, akkor kicsoda lehet ellenünk, amikor, ami tetszik nekem ebben, hogy nem látjuk, hogy Pál fölemelte volna a hangját Istenhez, hogy Uram, segíts, szabadíts ki, tégy csodát, történjen valami. Nem, ült a cellájában, Isten szólt hozzá, az valószínűleg földobta, én azt gondolom, utána jön a hír, hogy meg akarnak ölni, akkor mit csináljunk, akkor megint nem azt látjuk, hogy böjtölt és imádkozott, és kikért az út. Hú, akkor figyelj, akkor hívjuk a százados, küldjük, és nem tudom, elkezd szervezkedni. De hogy Isten mit csinál, amikor Pál bajba kerül? Ugye 40-en akarták megölni másnap reggel. És Istennek mi volt a válasz? Azt mondja, hogy még aznap elment 470 katonával Pál. Tehát még aznap, mielőtt észbe kaphattak volna, azért szúnyókáltak, ha nem tudom, vagy mindegy, és 270 katonával, amiből 70 lovas, ami mit tudom én, hány gyalogos ér. Brutális nagy védelem alatt vitte tovább Pált. És én azt gondolom, hogy nyilván ennek volt tényleg egy fizikai oka is, tehát tényleg az a 270 katona védte, de hogy szerintem ez Pálnak üzente Isten, hogy azt mondtam, hogy ne félj. Hogy ahogy Jeruzsálemben bizonyságot tette, úgy fog Szómában is, én viszlek. És most itt vagyok melletted a börtönben, és nem tudom, látsz, nem látsz, vagy itt, de itt vagyok. De hogy miközben mész tovább, 270 katona vesz körül. 270 katona. Ez kicsit hasonlít nekem az Elizeusos sztorira, amikor megnyílik a szeme a szolgának, és látja ott, hogy mennyi hadsereg van körülöttük. Hogy Isten akarta bátorítani szerintem Pált, és akar minket is bátorítani. Hogy figyeljetek, lehet, hogy tényleg... ugye ez is csütörtökön elhangzott a házi csoportban, hogy így elkezdtem így körbenézni, hogy kinek az élete nem éppen az ideális szakaszában van, és végül végignéztünk az egész csapaton, hogy igazából most senki sem ezt a hippi-hupi zöldrégteken ugrálós időszakot éli, hogy lehet, hogy tényleg nem könnyű minden, nem ideális minden, lehet, hogy még rosszabb is lesz, ez nem profécia volt, ez csak elméletileg, statisztikailag van rá esély. De hogy Isten ott van velünk, hogy ő szól hozzánk, hogy ő vele őszinték lehetünk, hogy ő ismer bennünket úgy, ahogy vagyunk, és nem kell mindenféle maszkot tenni magunkra, meg sminket, hanem őszintén mehetünk el, hogy Uram, ez vagyok. Kicsöngettek. Hogy ez vagyok, és köszönöm, hogy így szeretsz. És azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok. És szeretnék még kicsit olvasni nektek egy-két igerészt, és aztán tényleg most már befejezem. Ézsaiás 58.11. Akkor az örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen száraz földön is mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti, és olyanná leszel, mint a jól öntözött viruló kert, mint a forrásvíz, mely el nem apad. Ézsaiás 43. 11-től. Egyedül én vagyok az örökkévaló, rajtam kívül nincs más szabadító. Én szóltam hozzátok, én szabadítottalak meg titeket, én jelentettem ki a múltat, a jövőt. Igen, én tettem ezt, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, hogy én vagyok Isten egyedül. Mindig is én voltam, ezután is én leszek Isten egyedül. Nincs senki, aki a kezemből kivehetne, nincs, aki megmásíthatná, amit teszek. Aztán az első vers, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vizeken kelsz át, veled vagyok. Ha a folyókon, azok el nem borítanak. Mikor a tűzön mész keresztül, téged meg nem éget, lángja nem emészt meg. Mert én vagyok Istened, az örökkévaló, Izrael szentje, szabadítód. 27. Zsoltár. Ilyen igéből egyébként millió van, de hogy most csak ezek, amik eszembe jutottak. Világosságom és a szabadítom az örökkévaló. Ugyan kitől félnék? Erős várom az örökkévaló. Miért félnék bárkitől? Ha rám támadnak a gonoszok, hogy elevenen felfajjanak, ők fognak megbotlani és elesni. Ha ellenség tábora vesz körül, akkor sem félek. Ha háborút indítanak ellenem, akkor is bízom benned. Csak egyet kérek az örökkévalótól, ezért könyörgök, hogy házában lakhassak egész életemben. Szépségét nézhessem, és templomában gyönyörködhessek. Még egy utolsó. Józsué 1:9. Ne feledd, én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor. Istened az örökkévaló van veled, akárhová mész. Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Nem teszek hozzá semmit. Urunk, köszönjük neked a te igédet, a te szeretetedet, a te bátorításodat. Az, hogy te egy olyan Isten vagy, aki előtt őszinték lehetünk, aki előtt mesztelenek lehetünk, és fölvállalhatjuk azt, hogy ezek vagyunk. Köszönjük azt, hogy de te megtisztítasz minket minden gonoszságtól, hogy tiszta lelkiismerettel állhatunk előtted. Nem azért, mert jól csináljuk a dolgainkat, hanem azért, mert te meghaltál a kereszten a mi bűneinkért. Hogy te voltál az áldozat, hogy te voltál a büntetés. Uram, és csak azért imádkozom, hogy bár most lehet sokan nem könnyű időszakot élünk, de hogy ott, amikor ott vagyunk összetörten, csüggetten, éjszaka a börtönben, akkor lépj oda mellénk, és szólj hozzánk, és mondd te azt nekünk, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én veled vagyok. Én vagyok a te Istened. Én harcolom a harcaidat. Én gondoskodok rólad. Ne félj. Mondd ezt nekünk, Urunk, hogy akkor tényleg nem fogunk félni. Te nevedbe, Jézus. Amen.